Egy perc. A Központi Statisztikai Hivatal új adatai szerint egy magyar férfi átlagosan ennyi időt, egy percet tölt könyvolvasással egy nap. A nők 3 percet. Nagyjából a magyar lakosság fele évente egyetlen egy könyvet sem olvas el. A PISA felmérések szerint a 15 éves magyar kamaszok 27%-a funkcionális analfabéta. Technikailag tud olvasni, de nem érti a szöveget. Erről beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat és vendégünket, Pompor Zoltánt, a Magyar Olvasás Társaság elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásukat.
Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
A 80-as években ez az 1 és 3 perc mennyi volt?
A 80-as években azért ez lényegesen több volt. Pontos statisztikai adatokat nem tudok most mondani, de az olvasás felmérések a 60-as évektől kezdve kisebb-nagyobb rendszerességgel nyomon követik azt, hogy a magyar lakosság hogyan olvas, milyen témákban olvas, és azt látjuk, hogy az olvasásra fordított idő szép lassan csökken. És ennek nagyon sokféle oka lehet. A digitális korban azért látjuk, hogy nagyon nagy a verseny az olvasással, a olvasásnak nagyon sok versenytársa akadt az elmúlt időben, és maga az elolvasott könyveknek a száma olvasónként és az olvasásra fordított idő is jelentősen csökkent az elmúlt időben.
Milyen adatok vannak az 1 és 3 perc között? Tehát hány ember hány könyvet olvas el egy évben most Magyarországon?
Van egy olyan kategória, amit úgy nevezünk, hogy elitolvasó. És az elitolvasó az, aki havonta egy könyvet elolvas. Ez a kisebb része a lakosságnak. Ez 10%-nál jóval kisebb arány az, akik egy könyvet havonta elolvasnak, és hát a másik oldalon ott van, aki egyáltalán nem olvas könyvet. A magyar lakosságnak az 50%-a egyáltalán nem olvas könyvet, ami én azt gondolom, hogy ez elég nagy szám. Mi azt jelenti, hogy nem vesz kezébe könyvet egyáltalán, bele se kezd a könyvbe, nem is fejezi be így aztán, könyvtárba se jár, könyvesboltba se jár. Hát ez a drámaibb része, és hát e között aztán vannak különböző csoportok, akik nagyon sokat olvasnak, rendszeres olvasók könyvtárba járnak, olvasóklubokba járnak, könyveket vásárolnak, a gyerekeiknek olvasnak például, és vannak olyanok is, akik időről időre, amikor idejük jut rá, akkor előveszik a könyvet és olvasnak.
A könyvolvasásra fordított idő csökkenése globális trend, vagy a magyar adatok különösen rosszak?
Az, hogy most ez különösen rossz adat vagy sem, ez minden összehasonlítás kérdése. Vannak európai adatok is, ahol mondjuk a skandináv országokat, hogyha nézzük, akkor ott 70% környékén van azoknak az aránya, akik olvasnak könyvet, míg például Romániában 30% mindez. Tehát összehasonlításban is lehet ezt nézni. Amikor például az Egyesült Államokat szokták említeni, ott 60% körüli, és az egy olyan közeg, ahol rendszeresen olvasnak, sokat olvasnak az emberek. Tehát ilyen összehasonlításban is azt gondolom, hogy nekünk, mint akik szeretnénk, hogy minél többen olvassanak napi rendszerességgel, az 50% az egy rossz arány. De globálisan nézve nem annyira rossz. Egy jó kiindulási alapon el lehet kezdeni felfele építkezni.
Mi változott meg az elmúlt évtizedekben? Miért olvasunk sokkal kevesebb könyvet?
Erre is vannak felmérések, sejtések is, azt már említettem, hogy a digitális világ az nem segít abban, hogy könyveket olvasunk. Ugyanakkor, ha csak az olvasásról beszélünk összességében, én azt szoktam mondani, hogy soha nem volt a világtörténelemben olyan időszak, amikor ennyit olvastak volna az emberek. Hát amikor leírunk egy üzenetet, amikor elolvasunk egy csetet, akkor írunk, olvasunk, valójában szövegeket alkotunk, szövegeket fogadunk be, de ez nem hasonlítható össze egy novella, vers, regénynek, egy szépirodalmi műnek az elolvasására, de még egy lektűr olvasással sem. Tehát egy hosszabb szövegnek a befogadása egészen más hozzáállást, az agynak másfajta működését igényli, mint a rövid szövegeknek az alkotása és ezeknek a befogadása. Ami miatt nem olvasunk annyit, abban hát nagyon sok összetevő lehet. Az időt szokták nagyon sokszor mondani, nincs időm olvasni. Emellett egyre többször hallani azt is, hogy nem szeretek olvasni. És ha nem szeretek olvasni, az egy attitűdbeli kérdés már. Hát amikor valaki nem szeret olvasni, annak olyan háttér tényezői lehetnek, hogy valami miatt az élete során nem alakult ki egy olyan vonzódás a könyvek felé, ami mások szemben pedig kialakult. Ennek lehet oka az is, hogy gyerekkorában sem meséltek neki, nem egy könyves környezetből jött, de ez nem kizárók, tehát hogy vannak olyan olvasók is, elit olvasók is, akik nem könyves környezetből érkeznek, és mégis az olvasáshoz eljutottak, a rendszeres olvasáshoz eljutottak. Hát ez az egyik tényező lehet, hogy nem olyan környezetből jött, ami ezt támogatná. A másik az valamiféleképpen az olvasás tanulással függ össze. Hát ha nem tanultam meg jól olvasni, és itt a bevezetőben is elhangzott a PISA méréseknek, ez 15 éves gyerekeknek a szövegértését méri, és ott az a 27%, ami az egy negyede a 15 éveseknek nem érti azt, amit olvas, ez valamiféleképpen az olvasás tanítás és az olvasás tanítás utáni időszakra vezethető vissza. Ma Magyarországon a többség számára jól alkalmazható olvasás tanítási stratégia van, amivel a pedagógusok megtanítják olvasni a gyerekeket. Ugyanakkor negyedik osztály után már ez a folyamat nem folytatódik. Tehát az ötödikben, amikor átveszik a pedagógusok, a tanárok a gyerekeket, akkor azt kész tényként veszik, hogy ők már tudnak olvasni. Történelem, természettudomány, irodalom, tankönyveknek a szövegeit el tudják olvasni, pedig nem így van. Tehát a gyerekeknek nagy része nem tudja a hosszú szövegeket értelmezni, még negyedik nagy részét mondtam, de ez nem igaz, egy része. Tehát nagy része tudja, egy része pedig nem tudja, és ezt a lemaradást a 15 éves koráig nem tudja bepótolni a tanuló, és így jut el oda, hogy nem válik olvasóvá, nem szeret olvasni, mert nehézségei vannak a szövegértésénél.
2025-ben a nap ugyanúgy 24 órából áll, mint 1985-ben állt. A nincs rá időm, az egy kifogás, és valójában türelemhiány van mögötte, mert már nem bírjuk elviselni a hosszú szövegeket?
Ilyen is lehet, ugye ez az összetevője is lehet. Az egészen biztos, hogy nagyon sokszor az egyszerűbb megoldásokért, vagy a könnyebb energiabefektetés, vagy kevesebb energiabefektetést igénylő elfoglaltságok felé megyünk. Tehát megnézni egy videót, pörgetni a Facebookot, elolvasgatni a híreket, végigfutni a híreken, mert azért ez sem mondható el, hogy amikor egy híroldalt elkezdünk olvasni, akkor az elejétől a végéig elolvassuk azt a hírt, amit ott látunk. Ez szokásbeli kérdéssé válik. Hát, ha az a szokás alakul ki és rögzül, hogy én átfutom a szöveget, akkor amikor nekem le kell ülnöm egy könyvet olvasni, akkor jön rá az agyam arra, hogy ez nem elég itt. Hát amikor elkezdem olvasni a mondatot, vagy bele kell helyezkednem a regénynek a világába, akkor nem elég csak átfutni az oldalt, azt a néhány oldalt, hanem el kell mélyülni. És az időkérdés, az, hogy most van időm, vagy nincs időm, az első néhány perc, vagy 10 perc, amíg az agyam átáll arra a másfajta olvasásra, arra van szükség.
Van olyan, hogy betűundor? Ha valaki egész nap a monitorját bámulja, és ott folyamatosan szövegeket olvas, mert például ez a munkája, nem csak a szórakozása, akkor az este akar és tud ugyanezzel a tevékenységgel kikapcsolódni?
Hát van ilyen. Egészen biztosan van ilyen ember, aki ezzel szívesen kikapcsolódik, mert nyilván a szövegek között is vannak különbségek. Tehát ha valaki mondjuk jogi szövegeket olvas egész nap, akkor annak felüdülés lehet, hogyha egy szépirodalmi szöveget olvas. És itt nagyon fontos a hangsúly van a történeten. Mert hogy a regényekben, de még a novellákban is, a rövid történetekben, a gyerekkönyvekben is sokszor a történetet keressük. Azt a történetet keressük, ami magunkkal ragad, magával ragad minket, be tudunk kerülni a könyvnek a világába, és ezt azoktól a szövegektől nem kapjuk meg, amivel mondjuk adott esetben egész nap dolgozunk, de igen, lehet ilyen, hogy akkor én már nem is akarok több betűt látni, és inkább megnézek egy filmet, vagy inkább meghallgatok egy műsort, és akkor itt akár előjöhet annak a szerepe, hogy mondjuk jó, a podcastok azok izgalmasak, de egy hangos könyvet végighallgatni. Az ugyanolyan kikapcsolódás lehet, és ugyanúgy hozzájutok az irodalomhoz.
Továbbra is az okokat kutatom, hiszen mondta, hogy nem egy van. Az nem indok, hogy a könyvek túl drágák. 5000 forint alatt új könyvet nem igen lehet kapni.
Erre is vannak statisztikák. A Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesületének vannak erre nézve tájékoztatói, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy nem fordultak el a vásárlók olyan mértékben a könyvektől, mint amilyen mértékben emelkedtek az árak. Tehát azt gondolnánk, hogy, hogy emiatt kevesebb könyvet vásárolnak, de lényegesen kevesebb könyvet nem vásárolnak. És fontos, egyre fontosabb szerepe van az antikváriumoknak például, vagy az olcsó könyveknek, aki mondjuk könyvet vesz, az keresi ezeket a lehetőségeket is, de itt megint az olvasókról beszélünk, azokról az olvasókról, akik rendszeresen vásárolnak könyveket, rendszeresen olvasnak, évente több könyvet is elolvasnak, ők keresik ezeket a lehetőségeket. Szenvedély. Ez is benne van. És a másik nagyon fontos eleme ennek az egész rendszernek, azok a könyvtárak. Hát most ott tartunk, hogy Budapesten egy könyv, másfél könyv, két könyv áráért egy egész évre be lehet iratkozni az összes könyvtárba. És vidéken is ugyanez a helyzet. Tehát a megyei könyvtárakban mindenhol vannak vidéken fiókkönyvtáraik is, és aki szeretne olvasni, de nincs rá pénze, az el tud jutni a könyvtárba, és tud kölcsönözni könyveket. Az egy nagy kérdés különben számunkra is, hogy vajon aki nem szán pénzt a könyvre, az elmegy a könyvtárba. Hát, hogy itt ez megint igény kérdés, hogy ő szeretne olvasni, vagy nem szeretne olvasni. Ha szeretne olvasni, akkor megteremti annak a lehetőségét, hogy hozzájusson a könyvekhez.
A műsorra készülve beszéltem olyannal, aki antikvárt működtet, és könyvtárossal is. Mondta, hogy persze, itt Budapesten a Múzeum körúton rengeteg nézelődő van, de nem vesznek könyvet. És beszéltem könyvtárossal is, aki azt mondta, igen, bejönnek, beleolvasnak, újságot olvasnak, a fiatalok a számítógép miatt mennek be, és ott keresnek valamit, de nem vesznek ki annyi könyvet, mondta a könyvtáros, mint amikor ő elkezdte a pályát, és mondott még egy nagyon érdekes dolgot azt, hogy kivesznek könyvet, de a régi kölcsönzési idő már rövid nekik, nem tudják kiolvasni addigra a könyvet, állandóan hosszabbítgatni kell.
Igen, ez is azt mutatja, hogy vannak olyan tevékenységeink a nap 24 órájában, amelyek elveszik, és ez nem a munkával töltött idő, hanem a szabadidőben töltött időnek a felosztása az úgy változott, hogy egyre több időt töltünk. Elég, hogyha a telefonunknak megnézzük a használati idejét, a napi használati idejét. 3-4 órán a kezünkben van a telefon. Ennek, hogyha a felét olvasásra fordítanánk, akkor már is hamarabb vissza tudnánk vinni a könyvtárba a könyvet.
Van összefüggés, említett külföldi példákat, az olvasási idő és egy ország gazdasági fejlettsége vagy digitális érettsége között?
Az Európai Uniónak több olyan programja van, ami a szövegértést helyezi a középpontban. A Magyar Olvasástársaság is tagja egy EURID nevezetű, hát egy ilyen lazább szövetségnek, amely azt a célt tűzte ki, hogy minél inkább, minél több olyan szereplőt meggyőzzön a társadalomból, akiknek van lehetőségük arra, hogy befolyásolják törvényhozókat, szervezeteket, civil szervezeteket, arról, hogy az olvasás szövegértés az nem csak arról azért fontos, hogy regényeket tudjunk olvasni, hanem hogy a mindennapi életben boldogulni tudjunk. És hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt időszakban a mesterséges intelligencia milyen nagy hatással kezdi el befolyásolni az életünket, azt is látjuk, hogy a nagy nyelvi modelleknek az elterjedése, az megint összefüggésben van a szöveg értése és a szövegalkotása. Amikor mi promptot írunk, amikor mi egy kérdést fogalmazunk meg a mesterséges intelligencia számára, akkor ő hosszú szövegben fog válaszolni nekünk nagyon sokszor, amit el kell olvasnunk és meg kell értenünk. Tehát, hogy itt megint nagyon nagy szükség van arra, hogy én jól tudjam használni az én munkámnak a támogatására a mesterséges intelligenciát, hogy tudjak írni, olvasni. És az Európai Unióban az, amiről beszéltünk itt a 15 éves magyar fiataloknál a 25% körüli analfabetizmus, vagy funkcionális analfabetizmusról beszéljünk inkább, ugyanígy megtalálható. Tehát minden ötödik európai valamiféle szövegértési problémával küzd, és ennek vannak gazdasági következményei is. És ennek vannak életbeli, vagy megélhetési következményei is.
Azt mondja, hogy ezen a mesterséges intelligencia, a nagy nyelvi modellek segíteni fognak, hiszen ezek az alkalmazások arra is képesek, hogy nagyon hosszú szövegeket, amiket egy ember már nem tud vagy nem akar elolvasni, röviden összefoglaljanak. Ennek nem lehet káros hatása, hogy pláne nem fognak könyveket olvasni emberek, hiszen könyveket majd szépen, megfelelő szempontok alapján, négy bekezdésben, érthető nyelvezettel összefoglalja nekik. Ugye emlékszik a régi viccre, hogy olvastam a Háború és békét, Oroszországról Igen. szól.
A cél a kérdés. Tehát, hogy én mire használom ezt. Én azt eléggé, elég valószínűleg tartom, hogy valaki regényeket szeretne összefoglaltatni, csak úgy azért, hogy ő ezt valamilyen célra felhasználja.
Azért, mert a tanár ezt kérte tőle.
Igen, és akkor itt megint pedagógiáról is beszélünk, meg arról, hogy mi a célja a pedagógusnak, hogy tudja a tartalmát a diák, vagy hogy olvasson, és hogy szeressen olvasni. Ez amúgy az alaptantervben is szerepel, már az első osztálytól kezdve, hogy az olvasás szeretetére nevelés. Tehát itt nem az a cél, hogy minél több regénynek a három bekezdéses tartalmát tudjuk. És másik ilyen valószínűtlen eset, hogy akkor én azzal szeretnék egy társaságban felvágni, hogy a legújabb könyveknek a tartalmát tudom, és akkor összefoglaltatom a mesterséges intelligenciával. Ilyen is lehetséges, de ez is nagyon, nagyon, nagyon szűk rétegen, azt gondolom, hogy erre használja. Tehát a regények esetében azt gondolom, ez nem veszély, mert hogyha regényeket, történeteket szeretnénk olvasni, akkor ott nem a mesterséges intelligencia. Itt önmagával az olvasással és a szövegeknek az olvasásával és megértésével függhet össze ez a mesterséges intelligencia használata, és én ott azt gondolom és azt tapasztaljuk, hogy aki jól olvas, vagy aki sokat olvas és jól érti a szöveget, az jobban érti a világot is, és a mesterséges intelligenciát is jobban tudja használni. Aki nem olvas, aki számára a szövegértés problémát okoz, az a mesterséges intelligenciát se fogja tudni használni. Ezt a fajtáját, a nagy nyelvi modellekre épülő fajtáját.
Az elitolvasók, akik havi egy könyvet kiolvasnak, ők tulajdonképpen kicsodák. Iskolai végzettség, kor, élethelyzet, vagy tudjuk-e, hogy ők hol laknak. Talán ebből le lehet vonni a következtetés, hogy miért olvasnak ennyit.
Igen, azt látjuk a felmérésekből, hogy jobbára a nagyvárosokban élnek ezek az elitolvasók. Ahogy beszéltünk is erről az 1 perc, 3 perc kapcsán, inkább nők, akik könyveket olvasnak, még sokkal több könyvet olvasnak, mint a férfiak. Ez a különbség amúgy a 10-14 éves kor között már eldől, tehát amíg az alsó tagozatos gyerekek esetében majdhogy nem ugyanannyit olvasnak a fiúk és a lányok, ez megváltozik felső tagozatra, és később teljesen ketté válik. Tehát a fiúk azok lényegesen kevesebbet olvasnak, mint a lányok már az iskolában is, vagy ebben az életkorban is.
Azt tudjuk, hogy ez miért van?
Hát ennek nagyon sok összetevője lehet, például az életkori sajátosság, illetve hát az adott nemre vonatkozó sajátosságok is. Azt is szoktam mondani, hogy mi néznénk a legnagyobbat, hogyha minden fiú kezében könyv lenne, és ott üldögélnének magányosan a fa alatt, és olvasgatnának. Tehát, hogy valahogy nem ez a sajátosságuk. Bandázni szeretnek, az izgalmat szeretnék, kalandot szeretnék, és ezt nem feltétlenül a könyvekben találják meg, hanem a való életben találják meg. Így aztán nem is feltétlenül látjuk mi ezt, hogy a fiúk olvasnának, és lehet, hogy ez baj, nem tudjuk, de arra európai országban, számos olyan európai országban, ahol vannak kifejezetten olyan programok, amelyek a fiúkat próbálják megcélozni, hogy őket visszavonzzák az olvasáshoz. A Magyar Olvasás Társaságnak is van egy programja, egy olvas és focisz program, amikor a keretében mi szeretnénk olyan könyveket ajándékozni alsós-felsős fiúknak, amelyek feltétlenül őket érdeklik, fociról szólnak, és hát látjuk azt, hogy nem távolodnak el, tehát hogy nem taszítják el maguktól a könyvet azonnal, de hogy muszáj próbálkozni ennel, nyilván Németországban ennek nagyobb hagyománya van, nagyobb mértékben labdarúgó klubokat vonnak be ennek a promotálásába például, de van apaolvas programjuk is, tehát azt mondják, hogy a felnőtt férfiak példaadó szerepe az hatással lehet a fiúkra is. Szóval ha azt nézzük, hogy kik olvasnak, vagy kik az elitolvasók, visszatérve az eredeti kérdésre, a nagyvárosokban élő nők, akik értelmiségi, tehát felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és akiknek van szabad idejük. Tehát, hogy ez is egy ilyen megkötés lehet. Könyvtárakhoz visszakapcsolva, erről is volt szó, hogy kevesebbet olvasnak, vagy később viszik vissza a könyveket. Ha napközben elmegyünk könyvtárba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok nyugdíjas van ott. Tehát, hogy a 60 év fölöttiek többet olvasnak. Tehát, hogyha még ezt a korosztályt hozzá lehet tenni.
Akik olvasnak, azok jellemzően mit olvasnak? Tehát körülbelül mi az arány a szépirodalom, a lektűr, a mostanában népszerű true crime, az életmód tanács esetleg a szakirodalom között?
Hát ez nehéz megmondani. Amikor olvasás felméréseket végzünk, akkor a műfajra is rá szoktunk kérdezni. A 3-18 éves korúaknak a kapcsolatban volt két nagy olvasás felmérés, nem olyan rég a 2020 előtt, és ott azt tapasztaltuk, hogy nyilván ez az életkorú csapat, ez a kötelező olvasmányokkal próbál valamiféleképpen megbarátkozni, tehát ezeket mondja, hogy ezeket próbálja olvasni, vagy olvassa. De ezen kívül például a fiúk esetében nagyon fontos helyen vannak a sci-fi könyvek, és a képregények. És ugye ez is kérdés, hogy vajon a képregénye a szépirodalomnak tekinthető, könyvnek tekinthető egyáltalán. Az bizonyos, hogy van benne szöveg, az bizonyos, hogy van benne történet, tehát hogy ez is egy érdekes kapcsolódás lehet.
Én a Strogoff Mihályt először képregényben olvastam.
És a történet miatt, meg a szuperképek miatt. De hogy összességében mit olvas a társadalom, az nyilván a sikerlisták árulkodóak ezzel kapcsolatban. Nagyon sok életmód, életvezetési tanácsadók könyvet olvasunk. Különösen a Covid után kerültek ezek elő, és ez izgalmas, hogy egy olyan világban, ahol mérhetetlen mennyiségű információt kapunk a világhálóról, mégis szükségünk van olyan könyvekre, amelyek segítenek eligazodni a világban. És hát nyilván vannak trendek, amelyek Európában is megjelennek, és aztán utána a könyvkiadók ezeket eljutatják Magyarországra is. A skandináv krimiknek volt egy nagy felfutása, még ezek mindig tartanak. A lektűrök azok nagyon jól fogynak, és amikor egy-egy izgalmasabb szépirodalmi alkotás megjelenik, egy sztárszerzőnek egy új könyve, akkor azok is jobban fognak.
Dacára annak, hogy a felmérések szerint a magyar lakosság hozzávetőleg fele egyáltalán nem olvas könyveket, a könyvolvasás még státuszszimbólum Magyarországon?
Azt kell mondjam, vagy most ebben leginkább a saját véleményemet tudom megfogalmazni, hiszen erre nincsen egy közös látásunk az Olvasás Társaság tanácsával. Én azt látom, hogy nagyon sok státuszszimbólum van a Magyarországon. Legkevésbé a könyvek. Hát egy olyan irányba indulunk el, nagyon, nagyon veszélyesnek látom ezt az irányt, amikor a kultúra vagy a könyvek azok nem feltétlenül az elsődleges információforrás, vagy az elsődleges értékforrás.
Fordítsuk le ezt a mindennapok nyelvére. Egy társaságban menőbbnek számít az, aki a legújabb Netflix sorozatot fel tudja mondani, mint az, aki olvasott egy új kortárs irodalmat?
Nyilván ez társaságtól is függ. Tehát, hogy, de igen, elmondható, hogy könnyebben beszélünk ezekről a témákról, mint a könyvekről, mint arról, hogy mit olvastunk. Nekem ilyen személyes tapasztalatom, hogy amikor egy társaságban elárulom, hogy én a Magyar Olvasás Társaság elnöke vagyok, akkor többen így megrebbennek, hogy igen, ők szoktak olvasni, nagyon szívesen olvasnak, csak nincsen idejük. Tehát valamiféleképpen az olvasásnak van egy presztízse, még mindig. Ezért is vásárolnak nagyon sokan a gyerekeik számára könyveket, és ezt látjuk, hogy a könyveladásokban a gyermek- és ifjúsági irodalomnak nagyon nagy szerepe van, része van, nagyon sok gyermek és ifjúsági könyvet adnak el a kiadók, és vásárolnak a szülők, és a könyvtárakba is nagyon sokszor a programokra eljutnak a szülők, és onnan kölcsönöznek könyveket is. Tehát, hogy ennek a szülők szemében, nagyon sok szülő szemében még fontos szerepe van a könyvnek, az olvasásnak, de a másik végén, amikor már önállóan döntök dolgokról, tehát nem nekem vásárolnak könyvet, hanem én vásárolok magamnak bármit, vagy én döntöm el, hogy mit fogyasszak, akkor ott egyre kisebb szerepe van annak, hogy a könyvet választom.
A könyvesboltok vásárlókkal nincsenek dugik, de könyvekkel biztosan. Rengeteg új könyv jelenik meg, de olyan könyveket írnak a gyerekeknek és a felnőtteknek, amelyek népszerűek, vagy azok lehetnek? A kínálattal nincs baj?
A kínálat nagyon gazdag. És én azt gondolom, hogy az nem lehet kifogás a bárkinek, hogy azért nem olvas, mert nem találja meg a kínálatban a megfelelőt, neki szóló könyvet. Hát maguk a kiadóknak a mennyisége is számtalan, és a megjelenő könyvek, vagy a címek is nagy mennyiségben eljutnak, vagy eljuthatnak az olvasókhoz, hogy vajon az, hogy ilyen sok cím van, ez nem válik-e kontraproduktívvá? Tehát, hogy nagyon nehéz lesz választani, vagy kiválasztani azt, ami nekem tetszik. Lehet beszélni itt a könyvekhez kapcsolódó kampányokról, reklámokról is, amik segítik az eladást, vagy az eljutatást az olvasókhoz. Nagyon sokszor azt is látjuk, hogy és itt a pedagógusokkal beszélve jutottunk el erre a látásra, hogy nincs kellő információjuk arról, hogy milyen könyveket ajánlhatnának a gyerekeknek. Ami azt jelenti, hogy nem tudják, hogy hol találják meg azokat a könyvajánló oldalakat, ahol olyan információhoz tudnak hozzájutni, amik nem feltétlenül egy adott kiadónak a reklám anyaga, hanem egy olyan hiteles, kritikai megközelítést tudnak ott találni, ami segít őket abban, hogy eligazodjanak a gyerekkönyvek erdejében, vagy egyáltalán a könyveknek az erdejében. És itt is megint az olvasó kerül előtérbe, a rendszeres olvasó, mert aki rendszeresen olvas, az rendszeresen olvas kritikákat is, az szeretné megismerni a könyveket, az szeretné megismerni az újdonságokat. Aki most szeretne belépni a könyveknek a világába, ott nagyobb segítség kell. És megint visszamennék az alsó tagozatba, vagy még korábbra, mennyire segítjük a szülőket, mennyire segítjük a pedagógusokat abban, hogy ők azt a mennyiségű könyvet, amivel találkoznak, tudják valamiféleképpen úgy szortírozni, hogy megtalálják a gyerekük számára megfelelő, vagy a gyerek számára megfelelő olvasmányt. A Facebookon is találunk olyan csoportokat, például Neveljünk Olvasókat csoport, ez egy több ezer tagot számláló csoport, ahol szülők kérdezgetik egymást arról, hogy mit olvassanak, hogy mit ajánljanak bizonyos témákra. És ez is egy nagyon izgalmas vagy érdekes kérdés, hogy és ez picit visszacsatol az életvezetési könyvekhez, hogy már nagyon kis korban szeretnénk jó szülők lenni, szeretnénk jól nevelni a gyerekeinket, és ehhez és ebben a könyvek segítségünkre szolgálnak, hogy ezt gondolja az, aki azt a kérdést felteszi, hogy hogyan szoktassam bilire a gyerekemet, vagy testvérféltékenység kapcsán milyen könyvet ajánlatok. És ez jó, mert nem egy YouTube videót néz meg, lehet, hogy megnéz egy TikTok videót, YouTube videót is, de közben a könyvekhez is eljut, és keres ilyen témai könyveket. És visszatérve a választékhoz, ilyen könyvek is vannak. Tehát tudnak mindig ajánlani alkalmakra, témákhoz, lelki bajokhoz, bármihez.
De nem csak a szülőknek és a gyerekeknek a gyerekkönyvek között, hanem a felnőtt olvasóknak, a felnőtteknek szóló könyvek között is nagyon nehéz eligazodni. Az ember bemegy a könyvesboltba, látja a címet, vagy mond neki valamit, vagy nem, vagy hallotta a reklámban, vagy nem, vagy nagyon híres a szerző, mert látta a tévében, vagy soha életében nem hallott róla, belelapoz az ember egyet-kettőt, próbálja eltalálni a műfaját, de egyébként nem, ha nem veszi a kezébe a telefonját a könyvesboltban, és keres rá, hanem klasszikusan akar vásárlóként működni, akkor honnan tudná az ember abból a sok tízezer könyvből, hogy melyik a neki való, miért adjon ki 5-10 000 forintot.
Igen, ez nagyon fontos, hogy legyenek olyan tájékozódási pontok, onnan el lehet indulni. És az interneten is vannak olyan oldalak, ahol könyvajánlókat találhat az ember. Az egyik, milyen legizgalmasabb, ez a moly.hu, az a közösség, ahol az egyes könyvekhez kapcsolódóan olvasói vélemények is megjelennek, tehát ez egy jó kiindulási pont lehet. A Facebook csoportok jó kiindulási pontok lehetnek, de ugyanilyen jó kiindulási pont lehet a könyvtáros is. Tehát az, akinek az a napi feladata, hogy könyveket rendeljen, rendszerezzen, megismerjen, ahhoz én azt gondolom, hogy bizalommal tudunk fordulni, és meg tudjuk kérdezni tőle, hogyha ilyen és ilyen témában keresek könyvet, ő mit ajánlana?
Illetve meg tudja védeni az embert a könyvtáros, engem Kati néni védett meg a szülővárosom könyvtárában, amikor gyerekként a parfümöt akartam levenni, Szűzként parfümjét a polcról, mondta, hogy nem nekem való, felnőttként elolvastam, igaza volt, nem nekem való volt. Nagyon nehéz megtalálni tehát a nekünk való könyvet, ami olvasóvá nevel bennünket, hogy ha már van időnk, akkor szeressünk is olvasni. Ön is újra és újra kiukad oda, hogy az interneten nézzünk utána. Miért nem ugyanaz interneten olvasni, mint könyvet olvasni? Lehet, hogy ez önnek egyértelmű, de úgy tűnik, hogy a legtöbb embernek nem. Szöveg, szöveg. Olvasás, olvasás.
Így van. Ha magunk elé képzelünk egy internetes oldalt, bármelyik internetes oldalt, akkor azt látjuk, hogy ott nem csak szöveg van. Ha egy regényt magunk elé képzelünk, vagy magunk elé veszünk, akkor a nagy részt, hogyha ez nem egy ifjúsági, vagy kis gyerekeknek szóló könyv, abban nagyon kevés kép van. Abban a pillanatban, hogyha ránézünk egy monitorra, azt látjuk, hogy nem csak a szöveg van ott mellette, hanem számos olyan dolog, ami elterelheti a figyelmünket. Hirdetések jelennek meg, néha felugrik egy ablak, valami miatt kékkel ki van ott emelve valami, milyen érdekes, rákattintok, már nem ott vagyok a szövegnél. Tehát gyakorlatilag a folyamatos olvasást, az egy csomó olyan tényező zavarja, ami nem azért van ott, hogy segítse azt, hogy én arra fókuszáljak, ami oda van írva, hanem hogy minél több ideig maradjak ott az oldalon, vagy éppen oda jussak el, ahova azok szeretnék, tehát elküldenek egészen más helyre. Tehát maga az olvasási mód, és ahogy elkezdünk egy képernyőn olvasni, az formájában is nagyon, nagyon különböző, és hát nyilván, ahogy ezt már korábban is mondtam, nem olvasunk el sokszor egy cikket sem végig, hanem csak átfutjuk. És nagyon érdekes, hogy visszacsatolnék egy picit a PISA mérésekre. Azt látjuk, hogy a szövegértés területén romlottak a teljesítmények, nem csak Magyarországon, hanem világszerte a Covid után. Illetve Európa szerte a Covid után egészen bizonyosan. Olyan országokban is, ahol amúgy korábban kiváló eredmények születtek. És ennek az egyik okát abban látják, hogy egyfajta médiaváltás történt, tehát amíg korábban papír alapon írták ezeket a teszteket, a PISA mérés átkerült digitális felületre. És ugyanígy a kompetencia mérés is, ami egy magyar sajátosság, a papír alapú mérésről digitális felületre került. És abban a pillanatban, hogy én nekem már van lehetőségem arra, hogy előre, hátra lapozzak, egyik feladatról átugorjak a másik feladatra, és nincs meg a lapozás, nincs meg az írás, nincs meg a fizikai érzékelhető mozdulat, amikor én beixelek vagy aláhúzok valamit, akkor az egészen más attitűdöt követel meg, és az a korosztály, aki, mondjuk azok a gyerekek, akik ezen nőttek fel, hogy ők folyamatosan vibráló figyelemmel egyik pillanatra másikra ugranak, egyik helyről a másikra, azok nem töltenek el annyi időt a szöveg elolvasásával, mint hogyha az papír alapon lett volna.
Ez a gyors, felszínes, szétszórt figyelmű online tartalomfogyasztás milyen veszélyekkel jár? Elég sok kutatást lehet mostanában már olvasni az úgynevezett deep reading, a mély olvasás képességének elvesztéséről. De ez milyen veszélyekkel jár?
Hát a felületesség mindig azzal a veszéllyel jár, hogy nem ahhoz az információhoz fogok hozzájutni, amit a közlő szeretett volna számomra eljuttatni. Tehát félreértésekhez, felszínességhez, nem olvasom végig. Ennek van egy szövegnek is van egy szerkezete. Elkezdődik valahol, és a gondolatot végigviszi a szerző, ahova el szeretne juttatni. Felénél abba hagyom, végébe beleolvasok, már is nem az információ jut el hozzám. Innentől kezdve az álhírek felé nagyon jól el lehet indulni, sőt, a kritikai olvasásnak a képességének a hiánya is, már ugye maga a híreknek ahhez való hozzáállás is befolyásolja. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ha én olvasok egy szöveget, akkor valamiféleképpen azt a korábban olvasottakhoz próbálom csatolni, vagy ezekhez viszonyítom. Ha nincsenek ilyen korábbi szövegélményeim, vagy az adott típushoz kapcsolódó szövegélményeim, akkor nem tudom beletenni ebbe a sémába, és onnantól kezdve elvihet egészen távoli dolgokra, és olyan furcsa képzetek alakulhatnak ki, amelyekkel nagyon sokszor találkozunk ma is.
A 15 évesek negyede funkcionális analfabéta, technikailag tud olvasni, de nem érti a szöveget. Nagyon csábító rávágni erre magyarázatként, hogy persze, mert egész nap a telefonjukat nyomkodják. Ezt hagyjuk is. Ezen kívül milyen ok van még? Családi háttér? Vagy iskolai módszertan? A digitális média fogyasztás? Mi van még?
Erről kicsit beszéltem már korábban is, talán ezt a gondolatot lehetne folytatni, hogy az olvasás, tanítás az a betűket megtanulnak összeolvasni, de ahhoz, hogy egy szöveget meg tudjak érteni, ahhoz nagyon sok minden másra is szükség van. Ennek a szépirodalmi szövegek, ismeretterjesztő szövegeknek az olvasásához kapcsolódó stratégiák alsó tagozaton beépülnek, vagy bevésődnek, de abban a pillanatban, hogy valamiféle tantárgyhoz kapcsolódó szöveget kell olvasnom, ezeket a stratégiákat nem tudom feltétlenül használni. Gondolok arra, hogyha egy történelmi, kinyitunk egy történelmi könyvet, és abban megnézzünk egy oldalt, akkor ott lehetnek képek, lehetnek grafikonok, idővonal lehet, vastaggal kiemelt szöveg, maga az elrendezés is, hogyha elsőre ránézünk, ismeretlen. Talán hasznos lenne az, hogy 5. osztályban több időt fordítana arra az adott tantárgynak a tanára, hogy megismertesse ezekkel a formai sajátosságokkal a tanulókat. Késznek vesszük azt is, hogy tudnak jegyzetelni a diákok, tudnak vázlatot készíteni a diákok, tudnak tanulni a diákok, pedig ez nem így van. Egy részük egyáltalán nem tud tanulni, ebben is kell segíteni őket. És hát van egy ilyen furcsa eszme, vagy téveszme, hogy az olvasás, szövegértés az csak is a magyar tanárnak, meg esetleg még a könyvtáros tanárnak a feladata. Én matek tanár vagyok, nekem ez nem feladatom, hogy itt azzal küzdjek, hogy megérti a szöveges feladatot, vagy nem érti meg. Holott nagyon sokszor ebből származik a probléma, hogy lehet, hogy tudja magát az eljárás, hogy olyan számolja ki, de magán a szövegértésen elbukik. És erre mondjuk azt, és jelent is meg korábban egy tanulmánykötetünk ezzel kapcsolatban, ennek utána lehet nézni az interneten, az olvasás ösztantárgyi feladat. Tehát nem csak egy tanárnak a feladata, nem csak a magyar tanárnak a feladata, hanem minden tanárnak közös felelőssége az, hogyha egy tanulón látszik az, hogy ő nem érti azt, amit olvas, akkor segítsük őt abban, hogy megértse, akár az alapokig visszamenve újraépíteni a szövegértést.
No, és a szülő mit tegyen, főleg, hogyha abba az 50%-ba tartozik, aki maga sem olvas könyvet?
Ez nehéz, ugye akinek nem meséltek, az nehezebben válik meseolvasóvá, ezt tudjuk. Van egy másik teszt, amiről ritkábban szoktunk beszélni, ez a PIRLS teszt. Ez is egy mérés, ez a 4. osztályos gyerekeket méri, a szövegértésüket méri többek között, és ennek vannak háttér kérdőívei is, ami azért fontos, mert meg lehet vizsgálni azt, hogy milyen összefüggés van a jó teljesítmény, a teszten elért jó teljesítmény, és az otthoni mondjuk könyv használat között. És azt látjuk, azt az összefüggést látjuk, hogy lényegesen jobban teljesítenek azok a tanulók ezen a már a 4. osztályos mérésen, akiknek otthon könyveik vannak, saját könyveik vannak, azok még jobban teljesítenek. Tehát igazából ez egy nagyon egyszerű tanács lenne a szülőknek, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekünknek az iskolai teljesítménye jobb legyen, és hogy jobb egyetemre, jobb középiskolába, jobb egyetemre jusson be, akkor vegyünk egy csomó könyvet neki, meséljünk neki, üljünk le mellé és olvassunk. akinek, aki amúgy nem olvas, az valószínűleg nehezebben fogja magáévá tenni ezt az elképzelést. De összességében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos üzenet, hogyha naponta negyed órát mesélünk a gyermeknek, akkor látványosan nő a szókincse, látványosan nő a kommunikációs képessége, kompetenciái, és ami miatt a mesélés jó, hogyha lehet emellett érvelni, az a szülő számára is jó. Hát ott ülünk a gyermek mellett, nézegetünk egy könyvet, és itt megint nem arról van szó, hogy fel kell olvasnom hosszú népmeséket a gyereknek, mert akkor fejlődik igazán. Nagyon sok olyan könyv található már most is a piacon, amiben csak képek vannak. Ezek a képkönyvek úgy mesélnek el egy történetet, hogy nincsenek mellé írva szavak. Itt meg az a kifogás se lehet, hogy én nem tudok olvasni, vagy nem szeretek olvasni. Elég, hogyha közösen végignézzük ezeket a képeket, beszélgetünk egy kicsit erről, és egy közös élménnyé válik ez az eltöltött idő. És nyilván ez nagyon nehéz. Tehát, hogy ez megint nagyon, nagyon nagy nyomás lenne a szülőkre, hogyha azt mondanak, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. Én csak azt mondom, hogy ha ezt csináljuk, akkor annak eredménye van.
Aztán eljut a gyerek az általános iskola felső tagozatába, és jönnek a kötelező olvasmányok. Azokkal kellene kezdeni valamit, hogy a gyerekek többet olvassanak, és olvasó felnőtté váljanak? Nagyon sok kritika éri ezt a rendszert.
Igen, maga a cél a kötelező olvasmányok kapcsán az, hogy tehát kétféle cél lehetséges. Az egyik, hogy hosszabb terjedelmű szövegeket is elolvassanak, tehát elolvasson egy regényt, úgy tud beszélni arról, hogy mi a regény, hogyha elolvasott már egy regény. Ez nagyon sok eszköz lehet, tehát lehetnek éppen ezek a könyvek is, meg lehetnek más könyvek is. Az alaptantervnek az összeállítója, kerettantervek írói ezek mellett, az olvasmányok mellett tették le a voksukat, de emellett nagyon sok olyan könyv is van benne, ami ajánlottként megjelenik, tehát ezeket is érdemes elővenni és megkínálni a gyerekeket. Ha nem jól épül fel tehát, hogy mire eljutnak odáig, hogy egy egricsilókat el kell olvasni, addigra már stabil, jó szövegértésének kellene lenni a tanulónak. Megérdeklődésének is a téma iránt, ami nem biztos. Tehát nem biztos, hogy mindenkit érdekel a 16. századi magyar történelem és az ehhez kapcsolódó várháború.
Ebbe bele is kapaszkodok, mert arról konkrétan van tudomásom, hogy már mondják lányos anyák, főleg, hogy mi lenne, hogyha nem egy várostrom lenne a kötelező iskolai olvasmányok korona ékszere, hanem olyasmit kellene olvasni, amit a lányok is szívesen olvasnak, és ugye tudjuk, hogy a lányok és a nők egy kicsit többet olvasnak, mint a fiúk és a férfiak. Ebből az következik, hogy a lányokkal mást kell olvastatni, és más hogyan kell őket olvasóvá nevelni, mint a fiúkat?
A lányokkal kevesebb probléma van ebből a szempontból, mert ők amúgy is szívesebben olvasnak, így aztán maga az olvasóvá nevelés az egy, tehát nem igényel akkor erőfeszítést. Az valóban tény, hogy az egri csillagok, kőszívű ember fiai, ezek mind kvázi fiús olvasmányoknak tekinthetők, ugyanakkor, hogyha mellé tesszük a Pál utcai fiúkat, ami szintén egy fiú csoportról szól, a tanulóknak a többsége ezt a kötelező olvasmányt még szereti olvasni. Ez fiúktól, lányoktól teljesen függetlenül. Emögött az lehet, hogy arról a korosztályról szól, tehát hogy olyan korú gyerekekről szól, akik maguk is olvassák ezt a szöveget, olyan értékek vannak benne, ami meg az iskolai környezet egyáltalán, amiben ez játszódik, ami közel van ehhez a korosztályhoz, és hát kellően vonzó a maga cselekménye is a történetnek, és hát a vége is, én azt gondolom, hogy kellően katartikus. Tehát, hogy ez egy jó életkorban, jól pozícionált könyv. Az összes többiről lehet beszélgetni, de nyilván hozzátartozik a magyar irodalomnak a kánonjához, hozzátartoznak ezek a szövegek, és ezeket valamilyen módon érdemes megismerni a gyerekeknek. Aztán, hogy a mesterséges intelligenciával olvastatják el, foglaltatják össze, vagy a kötelezők röviden, vagy a film változatát nézik meg. Itt már a cél az, ami tehát, hogy nem látjuk jól a célt. Nem az a cél, hogy fel tudja bárki mondani, hogy mi a története a kőszívű ember fiainak, vagy az egri csillagoknak, hanem hogy egy olvasmány élményhez hozzájusson, elolvasson egy olyan könyvet, ami egy nagyon izgalmas stílusban íródott, és ennek a stílus jegyeit is fel tudja ismerni, de a hangsúly az továbbra is azon van, hogy elolvasta vagy nem olvasta el, és ez szerintem probléma.
Sokan vannak, akik régen sokat olvastak könyvet, de ma már interneteznek, sorozatokat néznek, egyebet csinálnak. Közülük egyre többen próbálnak visszaszokni a könyvolvasásra, de azt mondják, hogy pokoli nehéz. Miért olyan nehéz, és hogyan lehet visszaszokni?
Volt szó a deep readingről, meg a fókuszáltságról is. A körülöttünk lévő világból érkező impulzusok, azok folyamatosan érnek minket. Ahhoz, hogy én olvassak, ahhoz el kell távolodnom ezektől az impulzusoktól. Ez pedig, hát nagyon sokféle olyan eszköz kell, vagy eszközre van szükség, meg nagyon sok eszközre nincs szükség. Ha mellettünk van a mobil eszközünk, akkor az agyunk akkor is arra figyel, hogyha ha éppen nincs a kezünkben. Minél távolabb van tőlünk a digitális világ, annál nagyobb valószínűséggel tudunk odafigyelni bármi másra. Legyen ez egy beszélgetés, egy családi asztalnál, egy vacsoránál, de ez az olvasás is ugyanilyen. Tehát, hogyha a tanácsként valamit meg kell fogalmazni, akkor ez lehet, hogy egy másik szobába kerüljön az eszköz, lehetőleg lehalkítva, elnémítva, ha olvasni szeretnénk. Mert hogy ezek az ingerek, amik érnek minket, ezek nem segítik a fókuszáltságot és ezt az elmélyültséget, ami az irodalom olvasáshoz kell. És nyilván, hogyha függ a szövegtől is, amit olvasunk, tehát hogyha annyira izgalmas, annyira jól bele tudunk merülni az olvasásba, akkor még előfordulhat az is, hogy elfeledkezünk minden másról magunk körül, de valóban azért ez a ritkább manapság.
A digitális világ, valljuk be, nagyon hasznos. Ott lehet tájékozódni, kommunikálni, szórakozni, gyorsan, viszonylag, olcsón. Akkor az ördögügyvédjét játszom, érveljen nekem röviden, mi haszna van a 21. században hosszú könyveket elolvasni?
Egy dolgot szoktam kiemelni erre a kérdésre válaszként. Nagyon sok hasznos vagy jó hatása van a szép irodalom olvasásnak. De az egyik számomra a legizgalmasabb hatása az empátiának a növelése. Tehát azt mondják, hogy aki olvas, és aki szép irodalmat olvas, az empatikusabb. És hogy olyan világban élünk, ahol az empátia, a másik emberrel való együttérzés, a másik emberrel való odafigyelés, az nem feltétlenül sajátja. Elég, hogyha csak végigmegyünk Budapesten, és halljuk, hogy hány autós dudál a másikra, és milyen kiabálások, és mekkora feszültség van bennünk. Segíthet az olvasás abban, hogy beleéljük magunkat a történetek szereplőinek a sorsába, és ezáltal mi magunk is egy kicsit empatikusabbá váljunk. Ami nagyon, nagyon izgalmas, hogy a szövegeket ezt nagyon sokszor az olvasást úgy szoktuk elképzelni, hogy ül valaki magányosan, egy sarokban, vagy egy kis kuckójában, és olvasgat. És érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy újra megszólaltassuk ezeket a szövegeket. Tehát olyan helyeket keressünk, olyan alkalmakat keressünk, amikor hangosan meg tudnak szólalni a szövegek. Én a Károly Gáspár Református Egyetemen is tanítok, ott most egy Lázár Ervinhez kapcsolódó kurzuson van, és minden egyes alkalommal, minden héten egy-egy mesét vagy egy novellát veszünk. Úgy, hogy hangosan felolvasom a történetet, és utána beszélgetünk ezekről a történetekről. És nagyon-nagyon izgalmas látni azt, hogy milyen hatást keltenek ezek a történetek a hallgatóban. Lehet, hogy ezek a diákok nem olvasnának amúgy maguktól Lázár Ervint, vagy lehet, hogy nem is olvasnának. De azzal, hogy megteremtjük annak a lehetőségét, és időt találunk, és alkalmat találunk arra, és akár úgy, hogy hangosan felolvassuk ezeket a szövegeket, eljut hozzájuk az élmény, és onnantól kezdve, ha nem is gyorsan, de megnyílnak, és tudunk beszélgetni ezekről a szövegekről, ráadásul olyan szövegek ezek, amelyek valamiféleképpen kapcsolnak az ő életükhöz is. Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes szempont lehet, hogy nem az olvasásról nem csak úgy gondolkodunk, hogy én olvasok magamnak, hanem azt az ajándékot, amit én kaptam azzal, hogy én tudok olvasni, vagy szívesen olvasok, azt megosztom másokkal is. És ez lehetséges úgy, hogy a gyermekemmel osztom meg ezt az élményt, és lehetséges úgy, hogy másoknak olvasok fel. Az Olvasás Társaságnak volt korábban egy olyan programja, annak az volt a neve, hogy Olvasótárs. És olyan helyekre jutottak el, olyan gyerekekhez jutottak el az általunk felkészített olvasótársak, akikhez amúgy akik nem könyves környezetből jönnek. És tovább lehet adni az olvasásnak a szeretetét így is, hogy én másoknak olvasok, akár olyan embereknek, akiket sose láttam, vagy nem is találkoztam még velük.
Örülök, hogy találkoztunk. Az Arénát hallották, az Inforádióban Pompor Zoltán, a Magyar Olvasás Társaság elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Inforádióban és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, mert érdekes témákról értelmesen beszélgetünk hozzáértő emberekkel. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László és Rucz Barbara segített. Kosztolányi Dezső üzenetével búcsúzom. Azok a könyvek, melyek könyvtárat polcain szúnyadnak, még nem készek, vázlatosak. Magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kell lesz olvasó. Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.